a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tegye áldottá a mi együttlétünket, vele való találkozásunkat. Énekeljük kezdő énekült testvérek a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, Nagyisten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, az 5. rész első versétől kezdődően. Olvasom Isten igéjét, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, az 5. rész első versétől kezdődően. Tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat, ha ugyan felöltözötten is vezíteleneknek nem találtatunk. Mert akik a sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén. Mivel, hogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. Aki pedig minket erre elkészített, Isten az, aki a lélek zálogát is adta nekünk. Azért, mivel, hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy a testben lakván távol vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban, bizodalmunk van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat testvéreim elénekelve a 413. énekünket, mind az 5 verset énekeljük el. A 413. énekünk így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Thank you. Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, az élet ajándékát. Köszönjük ezt az egyszeri, megismételhetetlen alkalmat, amit te néhány évtizedben mértél ki nekünk ebbe a földi világba. Köszönjük, hogy azért adtad nekünk ezt a visszanemtérő áldott lehetőséget, az életet, hogy ebben felkészüljünk az örök életre. Köszönjük, hogy mulandóságunk tudatában járhatunk, de egyben az örökké valósággal eljegyezve is. Bocsáss meg, hogy sokszor annyira belemerülünk a mi mulandó létünk mindennapi tevékenységébe, hogy elfeledkezünk készülni az örökké valóságra. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy elhomályosul a mi tekintetünk elől az, amit te készítesz a te gyermekeidnek. Nem emberkézzel csinált mennyei hajlékot, ahol várod mindazokat, akiket megváltottál Jézus Krisztus élete árán. Istenünk, köszönjük neked, hogy nem csak itt a földön lehet nekünk otthonunk, ami nagyon is átmeneti és mulandó, hanem lehet nekünk egy örökké való hajlékunk nálad. Könyörű rajtunk, hogy tudjon a mi életünk teljes egyensúlyban lenni a mulandó és az örökké való kapcsolatában. Köszönjük neked mindazt az áldást, amit az elmúlt hét napjaiban is ajándékoztál nekünk. Miközben visszahozhatatlanul lepergett ennek az elmúlt hétnek minden órája, a közben újra és újra jelt adtál nekünk az örökké valóság felől. Újra és újra kerestél minket a lélek csendjében, amikor imádságban megszólíthattunk, amikor te is megszólalhattál a te igéd által, és amikor mulandó létű por gyermekeid összekapcsolódhattak ismételten veled, az örökké való Istennel. Istenünk, olyan nagy lehetősége számunkra, hogy nem vagyunk létárvák, egy rideg mindenségbe kivetve, mindenkitől elfelejtve. Köszönjük, hogy atyánk lettél Jézus által. És köszönjük, hogy gyermeki bizalommal jöhetünk újra és újra hozzá, és ismételten leülhetünk a kegyelem gazdag asztalához, hogy megtörd azt a mennyei kenyeret, amire sóvárog a mi éhes szívünk. Köszönjük, hogy újra ezt teszed velünk, és hiszük, senkit nem engedsz el megelégítetlen szívvel erről a helyről. Köszönjük, hogy mindezt Jézusért teszed velünk, atyánk. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es énekünk első két versét. 250. énekünk így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a harmadik rész, 20. versében. Felolvasom Isten mai üzenetét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a harmadik rész, 20. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A mi országunk mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. A mi országunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Eddig tart az alap. Drága testvérek, az egyházi esztendő beosztása szerint ma az örökké valóság vasárnapja van. Azért neveztetik így ez a mai vasárnap, mert ez az egyházi esztendő utolsó vasárnapja. Tudjuk, hogy jövő vasárnap már advent első vasárnapját ünnepeljük, azaz az egyházi esztendő a következő új egyházi évnek az első vasárnapját. Most tehát az egyházi év ma ezzel a vasárnappal, vagy pontosabban a következő hét utolsó napjával véget ér. Testvérek, amikor valahogy tudatosul bennünk az, hogy valami véget ér, különösen amikor számunkra az a valami egy kellemes élmény, egy nagyszerű esemény, akkor annak elmúlása, véget érése valahogy olyan borongós hangulatot kelt bennünk. Ugye mindnyájan tapasztaltátok velem együtt azt, hogy mit jelent, amikor egy kedves találkozás, egy szép ünnepi alkalom véget ér. Elvonulnak az ünneplőbe öltözött díszes vendégek, ott marad a korábban gyönyörűen megterített asztalon a sok szennyes tányér, evőeszköz, a morzsák, az összegyűrt szalvéták, és hozzá kell fogni, eltakarítani a romokat. Olyan kényelmetlen érzéssel teszi ezt a hátramaradó házigazda, hogy lám, megint vége valami szép. Mi ezt mostanában gyakran megéltük, mióta gyerekeink szétrepültek különböző irányba, és nagy ritkán kerülnek újra és újra haza. Egy keresztelő, egy esküvői, szép, ünnepi, családi együttlét kapcsán. És amikor úgy vége lett egy-egy ilyen szép találkozásnak, örvendetes és rég várt eseménynek, olyan furcsa hiányérzetünk támadt. Vége. A testvérek, lehetne még hasonló sok-sok szép példát emlegetni, akár fájdalmas példákat is. Mit jelent, amikor egy szép házasság egyik fél elköltözésével véget ér, és akkor kénytelen megállapítani az itt maradó özvegy, hogy vége a szép közös útnak, vége a sok-sok szép közös élménynek. Ezek netán csak úgy visszatérnek majd időnként a mi emlékezetünkben, de úgy, mint a múlt maradványai, és soha nem lesznek már jelen valóká többé. Egyszer a vonaton utazik egy magába roskadt, hontalan ember, és amikor a végállomásra ér a vonat, a kalauz fölrázza álmából, és azt mondja, hogy végállomás, le kell szállni. Hát nem volt kedve leszállni az illetőnek, És el is mondta a kalauznak, hogy miért. Mert nincs hova mennem. Nincs otthonom. Nem vár senki. Ráadásul ide bent a vonat fülkéjében olyan jó meleg van. Odakint pedig olyan hideg. Vége az utazásnak, ki kell szállni. Akkor is, ha kellemes meleg van a fülkében, és odakint didergető hideg, és nem vár senki. Nos, ezzel szemben van egy fordított lehetőség is. Amikor úgy zögykölődik valaki netán hosszú utazás közben a vonaton, hogy alig van fűtés, vagy semmi fűtés nincs a fülkében, már dideregnek a tagjai, és már nagyon várja, hogy véget érjen ez a hosszú utazás, mert tudja, hogy hazamegy a meleg otthonába, ahol szerető, kedvesei, ölelő karokkal várják őt. Most testvéreim, az örökkévalóság vasárnapján Isten szeretné a mi figyelmünket, a mi tekintetünket, a mulandó dolgokról, amelyek számunkra annyira valóságosak és sokszor olyan kedvesek, ezekről szeretné ráirányítani a tekintetünket az örökkévaló dolgokra. Az örökkévaló dolgokra. Miért? Azért, mert nagyon jól ismer minket a mi örökkévaló Istenünk, minket mulandó teremtményeit, akik a látás, a hallás, az érzékelés, a tapintás alapján ítélünk, hogy bizony hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon is ide ragadjunk az örökké való dolgok távol létének az érzékelése hiányában. Ide ragadjunk a mulandó dolgokhoz. Ez az ige, amit felolvastam Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 3. rész 20. verse egy tőmondatban azt jelenti ki nekünk, hogy a mi országunk a mennyekben van. A mi országunk a mennyekben van. És onnan várjuk mi a mi megtartó korunkat, Jézus Krisztust. A mi országunk a mennyekben van. Testvérek, ma reggeli útmutatós igénk egyike volt ez, ami alatt ott olvasható az eredeti német szövegű útmutatós füzetben, a 18. század egyik kiemelkedő hitharcosának, Zinzendorf grófnak egy gyönyörű imádság, ami nagyon ide talál a mi mai témánkhoz. Ez az üzenethez, amiről Pál apostol alapigényben beszél. Hogy a mi országunk a mennyekben van. A mi országunk a mennyekben van. Azt mondja Zinzendorf az ő imájában, hogy a keresztjének úgy lépnek ki az időből, ahogyan átmegyünk egyik szobából a másikba, teljes gyermeki bizalommal az iránt, aki az életet és a halált a kezében tartja. És így folytatja a gondolatát, hogy orvosaink nem azért vannak ott, hogy minket a hazatérésünkben megakadályozzanak. Akkor is, ha közbelépésükkel, gyógyszereikkel, egyéb orvosi eszközeikkel próbálják egy kicsit is meghosszabbítani a mulandó világban való tartózkodásunkat. Akkor is nem tudják végérvényesen megakadályozni a mi hazatérésünket. És különös, hogy ez a Zinzendorf gróf, aki nem élt hosszú életet, ennyire tudatában volt annak, hogy az örökké valóság eljegyzetei vagyunk. Az ő nevéhez fűződik egy nagy lelki ébredési mozgalom elindulása Németországban, aminek egész világméretű kisugárzása volt. És ez az a nagyon egészséges lelki egyensúly, amire törekednie kell minden keresztény embernek ahhoz, hogy tudja, hogy ami földi sátorázunk, ahogy Pál a korintusokhoz itt levélben fogalmazott, elbomlik, de azt is tudja, hogy van közben egy örökkévaló házunk a mennyben, amit Isten készít számunkra. Aki erről elfelejtkezik, az annyira bele tud merülni ennek a földi világnak a lehúzó mélységébe, hogy sokszor rabjává válik. És ennek fogságában akár tékozlóvá is tud lenni, mint oly sokan ebben a világban. Neves írszármazású angol nyelvű író, költő Oscar Wilde-nak az élete is ennek egyik kézzelfogható példája, aki rövid 46 évet élt csupán, annyira az élvezetek embere volt, az érzelmek tombolásában lelte örömét, az érzékiség mélységébe mártózott, mindent kipróbálva, és végül Párizsban egy kicsi kis padlásszobában hunyt el, alig 46 évesen, és halálos ágyán megírta a Sóhaja mélyből című gyönyörű költeményét, ami az ő élete utolsó napjaiban való gyökeres lelki fordulatának a képe, a bemutatása. Amikor nagyon őszintén megbánta az ő tékozló életeit, és odafordult Istenhez, így kiáltva, hogy a sötétből hangzik kiáltásom, ne hagyd elveszni lelkemet az érzéketlen zsibbadásba. Érzem, hogy folyik el cseppenként az élet. Ó, ha létezne egy ég, amit hívhatnék, és ha lenne egy pokol, amitől irtóznék. Istenek fia, irgalmaz emberi lelkemnek. Add a lángoknak, de engedj élnem. Különös. Hogyan érzett Réa arra, hogy az ő tékozló élete akár a lángok martalékává is válhat az ítélet tüzében? Mégis onnan a mélységből élete utolsó napjaiban őszintén sóhajt föl, hogy Uram, irgalmazz az én lelkemnek. Ó, ha létezne egy ég, amit hívhatnék, s ha lenne egy pokol, amitől irtóznék. Mert létezik egy ég, amit hívhatsz. Mert nem csak ez a mulandó világ van, hanem van egy örökkévaló, amit hívhatsz. És e felé tendál a mi szívünknek minden vágya, minden rezdülése. És ezért nem tud teljesen megelégedni a mi szívünk a földi örömök sokaságával, amikbe olyan hamar bele tud unni, amiktől olyan könnyedén meg is tud csömörölni. C.S. Lewis, a neves keresztény angol író, a Dicsőség súlya című írásában beszél erről az életérzésről, erről a belénk mélyen elültetett vágyról, az örökké való iránt, amikor így szól. Amikor erről a távoli hazának, erről a távoli hazánk utáni vágyról beszélek, ami bennünk van, egy bizonyos félelem jár át, mintha valamiféle illetlenséget követnék el. Titkot feszegetünk ugyanis, amit nem tudunk elrejteni, de kimondani sem. Noha mindkettő szeretnénk megtenni. Nem tudjuk kimondani ezt a titkot, mert olyan valami utáni vágy ez, ami soha nem jelent meg eddig valóságos tapasztalatunkban. De el sem rejthetjük ezt a titkot, ezt a vágyat, mert tapasztalatunk mindegyre azt sugallja, és mindegyre eláruljuk magunkat, mint a szerelmesek egy bizonyos név említésére. Testvérek, miért beszél olyan nehezen az ember az ilyen legbelső lelki vágyára? Miért olyan szemérmes az anyagi világ rabja, a testben élő ember, akkor, amikor az igazán mélységes, maradandó lelki dolgokról kell vallani? Miért beszélünk olyan nehezen a mi lelkünk mélységes titkairól? Azokról a nagy hullámverésekről, amelyek sokszor bennünk tombolnak. Mert érezzük, hogy valahol a titkok mezején járunk, amikről olyan nehezen tudunk beszélni. Örökkévalóság vasárnapjának neveztetik ez a mai vasárnap. Az egyházi év utolsó vasárnapján. Az idő múlására is emlékeztet ez minket. Mint ahogy mindegyik szilveszter este a naptári év utolsó napja emlékeztet minket arra, hogy megint eltelt egy év. Olyankor szoktuk mondani, hogy milyen gyorsan repül az idő. De miért? Miért emlegetjük mi ezt olyan rezignáltan néha? Mikor rég nem találkozott, nem látott emberrel összefutunk, és látjuk rajta az idő nyomát, az idő múlását. De egy kisgyereket nem láttunk évekig, és már serdülője nőtt, tegnap este éppen egy ilyen tapasztalatom volt az ifiben. Rácsodálkozott, hát te már ekkorára nőttél, ennyi idő eltelt azóta. Hihetetlen. Miért? Miért reagálunk mi így az idő múlására? Azért, mert valahol érzékeljük a szívünk mélyen azt, hogy mi az örökké valóság számára teremtettünk. És valahogy idejében kellene kapcsolatot teremtenünk ezzel az örökké valóval, az örökké valóság urával ahhoz, hogy a mi mulandó földi létünk idejében be legyen biztosítva ott a mennyben. Ugye manapság már széltében osszában gyakorlott dolog az, hogy bebiztosítunk mindent. Ma már kötelező autóbiztosítás van, most már kötelező lakásbiztosítás is van, és lassacskán már rá fognak kötelezni minket arra, hogy mindent bebiztosítsunk, közben érzékeljük, közben folyik a sok pénzünk a biztosítók kasszájába, hogy semmi sem biztos. A holnapi napot sem tudja senki biztosítani nekünk. És kellene törekednünk valami másféle biztosításra, valami mennyeire, olyanra, ami az örökké valósággal kapcsolatos. Olyanra, ami mindnyájunk számára fontossá teszi nem csak a mulandó hétköznapokat, hanem azt a sokszor érzékelhetetlen, láthatatlannak vagy megfoghatatlannak tűnő örökké valóságot is. Valaki egyszer egy ilyen érdekes hirdetést tett fel az újságba. Ugye szoktunk olvasni, hogy elvesztettem igazolványomat, semmisnek nyilvánítom. Most valami hasonló, de nagyon érdekes szöveget tett ki valaki az újságba, a hirdetési rovatba, hogy elveszett tegnap napkelte és napnyugta között két aranyóra, mindegyik kirakva 60 gyémánt perccel. Megtalálójának jutalom nincs, mert mindörökre elmúltak. Mindörökre elmúltak. Igen, a tegnapi nap is örökre lezárult. Ez az egyház esztendő is örökre elmúlt, nem lehet visszahozni egyetlen percét sem. De igen, lehetne úgy tekinteni, ha értékesen éltük minden percünket, mint valami gyémánt, kristályokra, amelyek mind-mind fölragyognak így, ha visszatekintünk rájuk, hogy tele volt jósággal, szeretettel, szolgálattal, tele volt hitelesen megélt alázattal, egymáshoz lehajlással, odafigyeléssel, tele volt derűs, tiszta, mennyei ízű, örömmel. És akkor nem telt el hiába az elmúlt óra, az elmúlt hét, vagy az elmúlt esztendőt, vagy a lefolyó életünk sem. És testvérek, ezért kellene nekünk valahogy olyan módon tekintenünk a mulandóság közepette az örökké valóságra, ahogyan Pál apostol fogalmaz, hogy a mi országunk mennyekben van, és onnan várjuk mi a megtartó Úr Krisztusunkat. Az imént emlegetett C.S. Lewis mondja azt, hogy vedd célba az eget, és ráadásul megkapod a földet. Vedd célba a földet, és mindkettőt el fogod veszíteni. És hány ember csak a földet veszi célba, csak a látható világot veszi célba, és emiatt elveszti mindkettőt. Mert miközben a látható világot veszi célba, teljesen figyelmen kívül hagyja az örökkévalót, a mennyeit. És bizony ezért él nagyon sok ember olyan szegényes, olyan kiégett lelki életet. Ezért nem működnek örvendeztető és boldogító módon a kapcsolatai, ezért nem tud igazán örülni a mai napnak, mindig sóvárog valami újra, valami többre, mert nincs megtöltve a mai napja, a jelen perce az örökkévalóval. Idézte már többször Kosztolányinak azt a két sorosát, amiben azt mondja, itthon vagyok itt a világban, de nem vagyok otthon az égben. És döbbenetes az, amikor valaki úgy rendezkedik be ebben a mulandó világban, hogy nincs otthon az égben. Hogy semmi köze az örökkévaló dolgokhoz. És ezért nincs is igazi viszonyítási alapja. És ezért nem érzékeli, hogy itt ezek a mulandó dolgok olyan átmenetiek, olyan rövid ideig tartók, és emiatt éppen az örökkévalóság tükrében olyan értéktelenek is, olyan hiába valók is. Ezért kellene nekünk megtanulnunk azt, hogy keressük az örökkévalókat, és törődjünk sokkal inkább azzal, ami nem múlik el soha, ami valódi tartalmat kölcsönöz a mi életünk. Rávi Zakariász, a többször emlegetett indiai származású Amerikában élő professzor, nagy teológus, sok jó könyv írója, meséli el az egyik könyvében egyik különös élményét, mégpedig, hogy egyetemista korában, a missziós iskolában volt egy jó barátja, egy holland fiatal ember, aki aztán később megnősülvén misszióba ment Tájföldre. Évekkel később ott felkereste őt Rávi Zakariász, és nagyon jól elbeszélgettek, imádkoztak együtt. És akkor mondta el ez a holland misszionárius, aki Tájföldön szolgált feleségestől, hogy neki van egy olyan különös érzése, hogy ő nem sokáig fog élni, és hogy ő mártír halált fog halni a hitéért. Néhány rövid év után ez be is következett. És amikor lelőtte egy keresztjén hittel szembeni ellenséges férfi a nyílt utcán ezt a misszionárius Tájföldön, akkor ott maradt a fiatal felesége egy kislánya. Eltelt bő 20 év, és egyik konferencián különös módon összefutott Rávi Zakariász ennek a régi misszionáris barátjának azzal a lányával, aki kislány volt, mikor az apját megölték, és most már közel a 30-hoz férjezett fiatalasszony volt. Nagyon jól elbeszélgettek, örült Rávi Zakariász, hogy megismerette az ő régi misszionáris barátjának a már felnőtt lányát, aki egy különös kéréssel fordult az elhunyt édesapja egykori barátjához, a beszélgető partneréhez. Hogy segítse őt abban, hogy látogatást tegyen Tájföldön, mert már felnőve rég nem ott élt, hogy felkereshesse Tájföldön az ő mártír édesapjának a sírját. És Rabbi Zakariás közben jár, és lehetővé vált az, hogy látogatást tegyen ez a fiatal asszony a férjével együtt Tájföldön. És elmenjen nem csak az édesapja, a mártír halált halt édesapja sírjához, hanem találkozott az édesapja gyilkosának a feleségével is, aki elvitte őt arra a helyszínre, ahol az apját, ennek az asszonynak a férje lelőtte, aki azóta börtönbüntetését is kitöltötte. És miután elbeszélgettek, elmesélte az édesapja gyilkosának a felesége, hogy az ő apjának noha rövid életet élt, nem volt hiába való a földi mulandó léte. Az örökkévalóság jegyében plantált 18 gyülekezetet Tájföldön, és azok virágoztak több mint 20 éve már, és ennek egyik gyümölcse volt az egykori merénylő felesége is, aki a misszionárius lányával könnyezve tudott együtt imádkozni az örökkévalóság jegyében. Különös, amikor az ember akár rövid élete idején is eljegyezve az örökkévalóságnak, úgy hagy itt nyomokat az örökkévalóságból, ebben a mulandó világban, hogy az a többféle nyom járhatóvá válik utána évtizedekkel később is mások számára. Követhetővé válnak az örökkévalóság nyomai, amelyek elvezetnek az örökkévalóhoz. És ez a csodálatos, amikor így tudunk mi is, mulandó létű emberek, jelen lenni ebben a világban. És nyilván ezt szeretné a mi Urunk, hogy tudatában legyünk annak, hogy a mi országunk a mennyekben van, és onnan várjuk a mi megtartó Urunkat, Jézus Krisztust. És éppen ezért mindenféle mulandóság, ami mindegyre meglep minket, és néha borongos hangulatot is kell vennünk, az mind-mind végül is föloldódik abban, hogy noha ez is, meg az a szép találkozás is, meg az a szép ünneplés is, meg ez a szép élmény is, a boldog gyermekkor, meg a felhőtlen ifjúkor, meg az erőteljes középkori létünk is elmúlik, és végül az egész földi létünk elmúlik, de ha mindez az örökké valóságba van beépítve, beágyazva, akkor nem hiába múlik, hanem közben kitelik az örökkévaló Isten állandó jelenlétével. Nos, aki így tekint a mennyre, a mennyei hazájára, a mennyei országra, mint annak hiteles és jogos állampolgára Jézus Krisztus vére árán, azt tudja, hogy noha átmeneti a földi lét, de mégis egy lehetőség, ahogyan egykor Spurgeon fogalmazott, lehetőség átöltözni az örökké valóságra. Átöltözni az örökké valóságra. Ezért mondta Bonhoeffer, amikor a kivégzés a napján elővezették a cellájából, és azt mondta ironikusan a kivégző osztag tisztje, hogy Bonhoeffer úr, itt a vég. Erre Bonhoeffer, a neves német mártír teológus, így reagált: ez a vég számomra az élet kezdete. Ez a vég számomra az élet kezdete. Vajon tudunk-e így gondolni majd, vagy akár mostantól kezdve, ami földi létünk végére. Hogy az a nagybetűs élet, az örök élet kezdete lesz. Ha igen, akkor úgy tudunk majd könyörögni, ahogy a Nápolyi Lajos egyik gyönyörű versében fogalmazza. Amikor Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem, csak ennyit hoztam, ó Uram, ne ítéld meg nagyon szigorúan. Mert bizony, nem sokat vihetünk mi az Úr elé. Néhány évtizednyi kis földi lét, gyümölcseit, teljesítményeit, nem is hangzik jól, teljesítményeit. De valamit, amit ezen a vége, ebben a földi életben megtettünk, ami szépet, jót elültettünk, ami örökké valót hátrahagyunk. Lám, a költő szerint az mind-mind könnyűnek ígérkezik Isten színe előtt. De kérhetjük, Uram, noha csak ennyit hoztam, ne ítéld meg nagyon szigorúan. És mi hisszük, tudjuk, hogy nem ítél meg nagyon szigorúan. Hisz Jézus elmondott egy olyan nagyon érdekes példázatot, miszerint vannak, akiknek a gazda, a mennyei gazda egy talentumot adott, van, akinek kettőt, van, akinek ötöt, van, akinek tizet, és akinek egyet adott, attól nem fog ötöt visszakérni, csak kettőt. Akinek ötöt adott, még ötöt vár vissza, és nem többet. Nem ítél meg szigorúan. De igenis olyan mértékben várja el, hogy az örökké valóság jegyeseit a földön hagyjanak valamit maguk után, hogy ebben a mértékben megállapítható legyen, hogy nem telt el hiába. Nem múlt el hiába, mert közben betelt az élet teljességével, a nagybetűs élet Krisztus jelenlétével. És ha ez így történik, akkor elég. Elég ahhoz, hogy majd azt halljuk, amit Jézus mondott a példázat szerint. Jól van, jó és hű szolgám, menj be a te Urad örömébe. Mulandóság világából jössz, de idejében fölkészültél az örökké valóságba. Menj be! És ne busulj azon, hogy vége lesz, és ki kell szállni a földi élet vonatából, mert tudod, hogy odahaza sokkal nagyobb öröm vár, mint ami végig kísérte földi vonatozásodat. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Az ének szavaival énekeljük el a 415-ös énekünknek az első két versét. A 415-ös ének így kezdődik, hadd menjek Istenem mindig felé.
Mert az a Krisztus.
Örökkévaló Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy mi a Föld mulandó gyermekei újra és újra hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy te ültetted el az örökké valóság iránti vágyat a mi szívünkbe. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan szemérmesek vagyunk, amikor ez a téma kerül elő. Olyan nehezen tudunk beszélni arról, hogy milyen vágy gerjed ez a mi szívünkbe. Hogy mi az, ami egyáltalán feléd indít el minket. Mi az, ami nem enged minket megelégedni a földi mulandó dolgokkal. Köszönjük, hogy tisztázod újra velünk és bennünk azt, hogy a mi országunk a mennyekben van. Köszönjük, hogy egyre inkább tudatosítod bennünk azt, hogy átmeneti időre adatott nekünk ez a földi lakhely. Vándorok vagyunk, zarándokok ezen a földön, akiknek élete egyik állomástól a másikig előre rohan, és egyszer eljön a pillanat, amikor akármilyen összkomfortosnak is tűnik a földi utazás, ki kell szállni a vonatból, mert eljön a végállomás. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ez ne töltsön el soha félelemmel minket. Könyörű, hogy egyre inkább otthonosan mozogjunk a te világodban, ismerve téged, ragaszkodva hozzád, és vágyakozva majd feléd. Köszönjük, hogy énekelhettük az egykori énekszerzővel együtt, hadd menjek Istenem mindig feléd. Könyörű, hogy miközben földi feladatainkat teljesítjük, a közben is mindig feléd tartsunk. Miközben egymásnak a javára szolgálunk, mindig feléd tartsunk. Könyörülj, hogy soha ne homályosítsa el a látható világ előlünk a láthatatlant, a mulandó, az örökkévalót. Köszönjük neked hálaadással, hogy készítesz minket erre a mennyei hazára. Ezért hívtál ma is egybe minket, és ezért akarod újra és újra fölemelni tekintetünket, hogy ne ragadjunk le a földi látható és mulandó dolgoknál. Köszönjük hálaadással, hogy kiálltunk hozzád betegeinkért, a szenvedés fájdalmában levőkért, légy irgalmas hozzájuk. Gyógyító szereteteddel keresd meg, és emeld fel őket. Imádkozunk a gyászolókért, vigasztald meg őket. Imádkozunk gyermekeinkért, utánunk jövő nemzedékekért, könyörű rajtuk, fordíts szívüket felé, hogy beteljen az ő életük vele. Könyörgünk Európa jövőjéért, sorsáért, abban a fenyegetettségben, amiben most leledzik. Légy irgalmas, adj lelkiébredést, megújulást a hitehagyott keresztjén Európának, hogy benned erősödjön meg, és ne veszítse el végérvényesen a talajt a lába alul. Köszönjük neked, hogy holnapunk, jövőnk, nemzetünk sorsa, világ jövője a te kezedben van. És hiszük azt, hogy ott biztonságban lehetünk. Jézusért könyörű rajtunk, és ígéretes szerint maradj velünk a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén a szeretett szolgálati perselyben való adományaink elhelyezéséről újra szólok. Gyülekezetünk két olyan családját szeretnénk támogatni, akik orvosi kezelésre, műtéten estek át, és sok kiadással járó költségben szeretnénk őket támogatni. Tegnap utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből özvegy Salamon Ibolya asszonytestvérünket, aki a Teleorman utca 72 szám alatt lakott, közel 86 évesen hunyt el, távozott el az élők sorából. Isten vigasztalását kívánjuk szükebb családi körének, akik utolsó útjára kísérték. Testvérek, amint jeleztem már az igehirdetésben is, ma az egy hétre, advent első vasárnapja lévén, ünnepi urvacsorosztásra kerül sor, tehát a ránk következő hét bűnbánati nagy hét lesz. Kedd este 6 órától kezdődően tartunk bűnbánati istentiszteleteket, amelyekre szeretettel várunk mindenkit. Készüljünk megfelelő módon az urvacsoraosztás áldására, jöjjünk minél többen az esti bűnbánati alkalmakra, hogy lélekben méltó módon készüljünk föl az adventre. Kérem azokat a presbiter testvéreket, akik még nem vitték ki a körzetekbe a fali naptárakat, jöjjenek be az irodába most istentisztelet után, és vegyék át, hogy ki vihessék idejében a körzetekbe. Hát az asztalnál kaphatók lelki olvasmányok, könyvek, nézzünk szét, vásároljunk még, akik szeretnének ilyen lelki tartalmú könyveket, vigyék és olvassák. Konfirmándusokkal szokás szerint mindkét csoporttal lent találkozunk a klubban istentisztelet után. Most testvérek, énekeljük gyülekezetünk együttlétének folytatásaképpen a 451-es énekünk első két versét. A 451-es ének így kezdődik: Te vagy napvilágom, te vagy énekem.
Yeah.
Testvérek, valljuk meg együtt a mi győzelmes hitünket, elmondván a Heidelbergi Kárta első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, a 90. zsoltárunk első versét, fennálló énekül. A 90. zsoltárunk így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.